Értekezlet. Kedves anyukák és apukák!
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Szülőértekezlet Podcast 43. Indián nyári szünet című adása. A mikrofonnál két hiányzó pár ül, akik azért hiányzó párok, mert az elmúlt héten hiányoztunk váratlanul, de mindenkinek van igazolása. Viszont ezen a héten itt vagyunk, és ahogy mindig a gyerekműködtetés kérdéseiről fogunk beszélgetni, és egymást majd olyan neveken fogjuk szólítani, most nagyon szellemes módon, hogy engem például Ferinek fognak szólítani a többiek.
Húha, engem meg Anettának. Nagyon nehéz volt ezt kitalálni.
Akkor mit? Engem Szamondinak.
Én még Bence vagyok.
Nagyon szellemes módon eszeltétek ki mindnyáján a kereszt neveiteket. Így persze akkor nem ismernek fel minket a hallgatók, akik eddig a Feri, Andi, Anetta, Bence neveket tudták.
Most jól elrejtőztünk.
Most ehelyett pedig a Feri, Andi, Anetta és Bence neveket használjuk. Ezzel mindenkit megtévesztünk, valamint azzal is, hogy most mi sört iszunk, pedig általában bort szoktunk inni, és arról beszélünk, de én sört iszom. Anetta pedig bort iszik?
Anetta pedig, mint tudjuk, abszinens.
Ez jó, ez van belírva az adásmenetben. Én írtam, és gondoltam, hogy egyfajta ilyen szublimináris üzenet segítségével korlátozom Anettát az alkoholfogyasztásban.
Úgyhogy akkor kénytelen vagyok vizet inni.
Igen, ami meg itt előtted van, erről nem beszélhetünk.
Arról nem beszélünk.
Ti? Tehát vizet iszol, és...
Nincs nála pipa. És sört prédikálsz. Ti mit isztok?
Mi egy bojki indián nyárt iszunk, ami az időpontra való tekintette, bár nekem meggyőződésem, hogy ez az időszak, ez nem az indián nyár, mert az indián nyár az jóval később szokott lenni. Uh-huh. Ez az októberi nyarat jelenti, de valahogy vagy az összes sajtótermék azt gondolja, hogy a szeptember elejé napsütés azt jelenti az indián nyár.
Az indián nyár az nem a nem várt napsütéses időszak?
Nem, az indián nyár ez a közép-őszi, késő-őszi meleg hullám, amit én onnan ismerek egyébként, mert hogy október elején, október közepén...
Nem sok indiánnak beszélgetek.
Igen, nem, mert van egy szép magyar elnevezés, hogy ez egy anglicizmus egyébként az indián nyár, mert van egy szép magyar elnevezés a vénasszonyok nyara, és de egy október közepén a legjobb a Tátrában kirándulni, mert akkor a legszebb az erdő, és akkor van egy ilyen kéthetes masszív jó idő, egy ilyen nagyon stabil jó idő, és ez azért szuper, mert ez ugye október 23-ával függ össze, tehát a magyar nemzeti ünnep, az tökéletes, hogy ezek a hosszú hétvégek, ezek tökéletesek arra, hogy az indián nyár utolsó rugásait kihasználjuk. Na de ez a bor, ez egy baromi jó bor egyébként, ez a kultikus egri borásznak, a Bojki Jánosnak egy ilyen keverékbora, és hát ő arról híres, hogy nagyon jó a marketingje, és nagyon vicces szövegei vannak a borairól, és nagyon vicces elnevezései is vannak. És hát szerintem az a borász, aki egy olyan nevet ad a borának, hogy metatéma például, az csak egy zseniális borász lehet. És egyébként hozzátartozik az, hogy az egyik legjobb grafikussal dolgoztat, az Ipacs Gézával, aki az egyik legelismertebb magyar borcímke grafikus. És ez a bor szerintem nagyon finom.
Tehát akkor visszaigazolja a minősége?
Így van, abszolút. De tök áttételes egyébként, tehát ugyanolyanak, mint a bor nevei, mert van neki Hazug Mókus nevű bora például, vagy hát itt van ez a metatéma, vagy itt van ez az indián nyár, szóval nagyon jó bor nevei vannak, gyönyörű borcímkéi, és például ez az indián nyár, ez az, hogy jól tudom, akkor ez egy ilyen keverék, egy ilyen küvé bor, de a nagy része kék frankos borán. És tényleg nagyon finom, pont az ilyen szuper podcastos beszélgetésekből. Lehetne egy olyat egyébként, hogy itt a Bojki Podcast.
Hát lehetne, de ez az említett borászatnak milyen a zsebébe kéne nyúlnia.
Természetesen. De hogy kifejezetten például az lenne a hátsó címkéjén, ugyanahol le van írva, hogy halakhoz, mit tudom én, mihez ajánljuk, hogy kifejezetten jó hangulatú baráti szülői podcastok ajánljuk.
Melyeknek webcíme www.szülői.hu. És egyébként milyen érdekes egybeesés, a mi webcímünk is pontosan ez a betűcsoport. Úgyhogy ha valaki még nem tudta volna kedves hallgatók közül, akkor az árulja el, hogy hogy hallgat minket.
Bizony, és igazából most már árulhatjuk, hogy azért nem volt a múlt héten adás, mert annyira meg voltunk sértve, hogy senki nem jelentkezett arra a játékunkra. Mi is volt ez a játék, amire vártunk munkáslevelezők tömegeit?
Ki tud a legügyesebb módon küldeni nekünk 100 000 forintot?
Nem.
Jaj, nem ez volt?
Hogy tud-e valaki meseszobrokat Magyarországon, és senki nem jelentkezett.
De nem igaz, hogy senki nem jelentkezett.
De ezután is köszönjük Katának, hogy küldött nekünk képet.
Bizony, még láttuk is az ajkai Fekete István hősök szobrait ábrázoló fotóját. Pontosan ez történt.
Bizony, elnézést kérünk a levelezőnktől, akkor igen, kaptunk anyagot.
Igen. Akkor még azt is elárulom, hogy ő nem is szülő, és hallgat minket.
Tényleg?
Igen.
Hát ez így különösen nagy megtiszteltetés számunkra, akkor kedvezzünk számára is, meg a többi hallgatónak is egy rövid kis az elmúlt két hetet felölelő bulvár összefoglalóval, mely énekesnők szültek gyereket mostanában, Bence?
Két nagyon jó hírem van, az egyik a lányoknak, a másik a fiúknak. Mondom előbb a lányokat, nem, a fiúkat mondom előbb, hogy Fergie, a Black Eyed Peas csodálatos külalakú énekesnője.
És a fogalmazása se rossz.
Tessék?
A fogalmazása se rossz.
Igen. Úgyhogy ő szült egy gyermeket, és a lányoknak is van egy nagyszerű hírünk, az, hogy Michael Bublé, a nagyszerű kanadai énekesnek is született egy gyermeke. Úgyhogy minden nemnek van nagyszerű plegykán kellene.
Remélem gyereklemeze is lesz emiatt nem sokára.
Hát Isten üdvözlőn, éppen ma hallgattunk egyébként a kollégáimmal Michael Bublét a munkahelyemen, és megállapítottuk, hogy ő az, aki képes bármilyen számból, ugye elsősorban feldolgozásokat énekel, és ő az, aki képes bármilyen számból altatódat varázsolni. Ennyire unalmas már így az életműve. De ezt majd meglátjátok egyébként, mert az első lemezéről hoztam a zenét a zenerovadba, úgyhogy majd meghallgathatjátok, hogy milyen ő egyébként, hanem éppen gyereket nevel.
És még azt is olvasom itt a jegyzeteinkben, hogy fellebbentették a fájtlat az egyik celeb gyerekről.
Hát úgy lebentették föl, hogy rengeteget beszéltünk Kanye West és Kim Kardashian gyerekéről, és arról is beszéltünk, hogy a nagyinak a talk show-jában fogják majd bemutatni a gyereket. Én azt látom, hogy nem problémátlan egyébként az a újszülött kora annak a gyermeknek, mert hogy a nagy talk show-jában nem a gyereket mutatták be az eredeti terveknek megfelelően, hanem csak a gyereknek a fotóját, a kis Northwestnek a fotóját mutatták be.
Bárki lehet.
Hát igen, és ugye Kris Jenner, a nagyi, aki kifejezetten erre a sztorira alapozta a talk show-jának a sikerét, amit aztán gyorsan is kaszáltak, azt hiszem ezen a héten már nem is volt adás, de Kanye West bement az anyóshoz, és megmutatta legalább fotóról a gyermeket.
Hát azért ez viszonylag ügyetlen kis show elem, nem? Hogy bejön egy híres ember, és előkap a tárcájából egy 5x7-es fényképet.
Hát igen, azt hiszem talán most már ez a West Kardashian család is szembesült azzal a tragikus ténnyel, hogy lehet, hogy egy 3 hetes újszülött az nem kifejezetten alkalmas arra, hogy show business-t építsenek köré.
Igen. És tényleg viccen kívül Northwestnek hívják azt a gyereket?
Igen. Hát ezt már megbeszéltük.
Nem térek napirendre.
Northnak hívják, azt hiszem.
De akkor West az a vezeték neve.
Igen.
És így az összetett a teljes neve az Mr. Northwest.
Miss?
Ez lány? Lánygyerek?
Igen, persze.
Igen.
Értem. Akkor ez az északi boszorkány megfelelő. De leginkább nekem az jut eszembe, hogy volt ugye egy ilyen nagyon menő belföldi légitársasága az Egyesült Államoknak, a Northwestern Airlines, ami talán a három nagyból volt az egyik. És akkor az milyen fura összecsengés.
A következő hírünkkel?
Hát, látjátok, rá, hogy...
Erre egyáltalán nem is gondoltam volna, de tényleg.
Na hát szóval mit szóltok ahhoz a hírhez, hogy bizonyos légitársaságoknál már lehet olyan helyet venni, hogy tuti nem lesz kisgyerek a közeledben.
Ez nem bizonyos légitársaság, ez a Singapore Airlines egyébként.
Én úgy emlékszem, hogy mást is megemlítenek.
Én is úgy emlékszem, hogy említettek még más légitársaságokat, akik szintén...
Végén találtam a hírt, úgyhogy már nem vagyok benne teljesen biztos.
Igen, viszont... még az Air Asia is.
Viszont elgondolkodtatott a hír abban, hogy ez tulajdonképpen jó, vagy nem jó, abban az értelemben, hogy
a kisgyerekeket
hát,
kizárják.
Hát, hogy nem, hát, hogy egyszerűen mekkora luxus az, hogy tulajdonképpen egy ilyen teljesen normális dolgot, az, hogy így gyerekek léteznek mindenhol, azt így ki lehet zárni bizonyos helyeken az életünkből.
Mindössze 14 dollár.
Mindössze 14 dollárért, igen.
Nem tudom, én azon gondolkoztam,
hát, szerintem...
hogy a gyerekednél szállnál föl egy gépre, és aztán mondanád, hogy neked quiet zone, vagy scooting, de az is zseniás, hogy ugye ez a külön osztályok, és a marketing, ezért marketing szekció, azt gondolom hetekig törte a fejét azon, hogy hogyan nevezzék el ezeket, és a Singapore Airlines-en a Scooting Silence, az a neve, a Air Asia-n pedig quiet zone, és tényleg tök viccesen, hogyha felszállod a gyerekeddel, vagy gyerekeiddel, és a 14 dollárra felárért megvett jegyedet lobogtatva, a gyerekeid elparancsolnád három osztályal odébe.
Ahol kapnak plusz 14 dollárt, azok, akik vállalják, hogy vigyáznak a gyerekekre.
Vagy ugyanennyi kedvezményt az ő jegyükből. Na, inkább csak 12 dollárt, hogy legyen valami haszon is rajta. Szerintem ez jó ötlet, de egyébként, meg ha belegondolok, egy repülőn tényleg, tehát a nagyon idegesítő dolgok sorrendben az első az a kérem őrizzék meg nyugalmukat, a kapitány a helyzet magaslatán van, vagy áll. Tehát ez a bejelentés a legidegesítőbb, aztán a második a nagy turbulencia, és a harmadik, amikor egy csecsemő visítva sír. Azt nagyon rossz hallgatni. Azt érzed, hogy még ide vagy bezárva, mondjuk 3 órán át.
Jó esetben csak 3 órán át, igen.
Igen, és ezt végig hallgatni fogod, és ahelyett, hogy mondjuk figyelnél a bármi másra, ez nem lehet, mert a gyerek sírás úgy van hangolva, tervezője által, hogy az mindenfajta ilyen szűrőn átjusson.
Egyébként
igen.
Nagyon kedves kis történet a vége felé, ami egy házas párról szól, akik az Iker fiaikat vitték repülőn, és a körülöttük ülőknek ilyen aranyos kis csomagokat vittek ajándékba cserébe azért, hogy így ne nagyon haragudjanak rájuk, de hogy még az ikrek nagyon picik, azt hiszem 14 hetesek voltak, és egy ilyen kis üzenet keretében átadták nekik, hogy ne haragudjanak rájuk, de hogy még baromi picik, és így egyáltalán nem tudják őket lehakítani, úgyhogy kérik mindenkinek az összes türelmét.
Ez egy nagyon régi sztori, ezt én évekkel ezelőtt olvastam, de egyébként ez a legtöbb, amit megtehetsz.
Hát nem feltétlenül, mi... szembesültük annak idején, amikor a viszonylag kicsi gyerekeinkkel repülőn utaztunk, hogy azt javasolta nekünk egy gyerekorvos, hogy hát az indulás előtt közvetlenül egy jó Nurofent toljunk be a gyerekeknek. Vagy akkor még kicsik voltak, úgyhogy nem is Nurofent, hanem valami lázcsillapító kúpot, mert az nyugtató, altató hatású, és akkor a gyermek elszenderedik.
Hát igen, mert ugye a gyerekekre elsősorban a légnyomás változás van hatással, ugye ezek túlnyomásosak, ezek a kabinok általában. Tehát amikor indul a gép, betolnak egy rakat levegőt.
Hát ez az egyik, de azért a gyerekek nem arról híresek, hogy nyugodtan tudnak akár meddig ülni, tehát hogy nem csak az a baj, hogy túlnyomás van, hanem hogy nem tudnak mozogni.
De tehát ezek szerint utaztatok gyerekekkel repülőn?
Mi utaztunk gyerekekkel repülőn, igen. Egy... ijesztő volt, de mi szerencsésen átvészeltük. Odafelé könnyű volt, mert ez úgy van, hogyha az ember úgy utazik, hogy viszonylag üres a gép, vagy hát szóval vannak helyek a gépen, akkor úgy le lehet ülni, hogy a csecsemőt a hordozójában a magad melletti ülésre teheted. Nálunk csak annyi volt a kihívás, hogy nem lehetett olyat, hogy mi egymás mellett ülünk, mert az valahogy a szabály, hogy a két gyerek az külön ülés sorban kell üljön, és akkor mindegyikkel kellett egy-egy szülő is, hogy legyen. De hogy ez elég jól működött, mert akkor végig aludták az utat odafelé. visszafelé már nem volt ilyen szerencsénk, akkor az ölünkben kellett üljenek, és ott kellett, hát úgymond aludjanak. De szerencsére az az egyhetes utazás olyan mértékben megviselte őket, és annyira kiborultak attól, hogy ők nem a jól megszokott környezetükben vannak, hanem egy ilyen bosszantó délszaki városban, hogy aztán nagyon nagyon nagyot aludtak hazafelé, az egyik aludt 3 órát, a másik aludt 2 órát, és ezt a másikat kellett csak azon a maradék 1 órán át hogy guide-olni. Az volt a különös szerencsénk, még minden szerencsénken felül, hogy a vezető stewardess az egy steward volt, mégpedig egy ilyen idősebb bácsi, vagy hát pasi, aki azt mondta, hogy neki sikerunokái vannak, és imádja őket, és ezért aztán voltunk a stewardessek kabinjában, meg azt hiszem, tambeko kucskálhattunk a pilótákhoz is, és mindenki rajongott értünk, milyen cukik vagyunk, mármint én meg a gyerek. Úgyhogy ezt viszonylag jól megúsztuk, de azért így is úgy sikkantgattak egyet-egyet, és hát azt így éreztem. Éreztem, hogy széthasad a fejem, de mondjuk én azért úgy is utaztam repülőn, nem is egyszer, hogy én egy, tudom én, úgynevezett üzletemberként, vagy tudom én, szóval munkaügyben utazó ember voltam a repülőn, és vittem magammal laptopot, vagy valami munkát, és a körülöttem visító gyerekek, azok tényleg eléggé nehézé tették a koncentrálást, és mondogattam magamnak, hogy de hát tudod, Feri, a tiéd is pont ilyenek, és ez valahogy nem segített a...
Hogy bár lezuhannának.
De csak ők.
Persze.
Én mennék tovább.
Igen.
Hát így vagy úgy, szóval azért ez tényleg nagyon durva, egy ilyen zárt térben, egy csőben, amikor... Sír egy gyerek?
Nekem engem mindig megdöbbent, nem mondom azt, hogy sokat utaztam, de azért valamit utaztam, de mindig megdöbbent, hogy milyen, hogy lehet ilyen kegyetlenül kényelmetlenre tervezni a repülőket, szóval egy ilyen, hogy hívják, Borsod megyei volánbusz sokkal kényelmesebb, mint egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen Airbusz.
Hát igen, ez így van. A lényeg, hogy én értem ezt a felárás szolgáltatást. Én még azt is el tudom képzelni, hogyha tehetném, igénybe venném egy ilyen, mondjuk egy tengeren túli úton. Szégyenkeznék még minden, de akkor is.
Uh-huh.
És hogyha persze meg... Tehát azon gondolkodtam, hogy meg lehetne fordítani a dolgot, és hogy berendezhetnének esetleg egy ilyen játszósarok osztályt, ahova a szülőknek kéne plusz pénzt fizetni, hogy oda kerülhessenek, viszont ott mondjuk 4 ülés ki lenne véve, és a helyén egy rácsokkal és elektromos vezetékkel körbekerített kis játszó részecske lenne.
Igen, van csak állatszállító neki.
Igen, villanypásztorol és hangszigetelésre körbevett.
Igen, vagy egyszerűen kint a szárnyon fel lenne festve néhány futópálya. Na, ne, viccen kívül nem tudom, szerintetek ez borzasztóság?
Nem tudom, én teljesen meg tudom érteni azokat, akik halálba idegesít. Egyébként amióta nekem gyerekem van, engem egyáltalán nem idegesít a gyerek sírás, kivéve a sajátjaimat. Az tényleg, ugye, ahogy te is mondtad, arra regiszterre vannak tervezve, hogy növelje az adrenalin szintedet, a szívdolgás tempódat és minden. De azóta hiperlojálisan állok bármilyen síró gyerek szüleihez, és bármilyen síró gyerekhez.
Igen, a szülőket én is szoktam nagyon megérteni. Viszont a következő hírünk főszereplőit azt egyáltalán nem értem meg. És nem is maga a hír érdekes, pontosabban azt hiszem, hogy mire ez a műsor adásba kerül, addigra már mindenki keresztbe kasul, végig röhögte azt a buta történetet, hogy a 10. irodalmi olvasókönyv, ugye?
Nem, irodalomkönyv.
Irodalomkönyvnek az elején egy deszkafal szolgáltatja a díszítést, ennek a közepébe egy nagy farkat vésett valaki, és ez így oké, ez így rendben van, ez egy tévedés, ez úgy került oda, hogy hát úgy senki nem gondolta, hogy ebbe a vésetbe simán bele lehet látni egy irgalmatlan nagy kukit. De az, hogy azután azt nyilatkozzák, hogy mi nem láttuk, mi nem vettük észre, és hogy hát igazán azt jellemzi ez az egész, aki belelátja, ez annyira tré, és annyira, annyira szeretnék egy olyan országban lenni, ahol egyszer valaki azt mondaná, hogy hú, hát ezt tényleg benéztük, hiba volt, jövőre kijavítjuk a hibánkat. És ez egyszerűen, ez magyar felelős emberek száját nem bírja elhagyni ez a, ez a nagyon egyszerű kis mondat, és nem értem miért, mert ez nem lenne veszteségük, nem kapnának érte szerintem fegyelmit se. És hogy mégis. Tehát, hogy itt most próbálják azt magyarázni, hogy nem is úgy néz ki, illetve most olvastam olyan magyarázatot, hogy nem, nem, az egy kulcsjuk.
Hát pedig mit mondjuk, egyrészt azért kínos ez, mert sajnos abban a szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy, hogy ismerjük a szerkesztőjét a könyvnek, de hogy én egyébként ezt egyáltalán nem látom a tragikusnak, én sokkal tragikusabbnak látom a magyarországi újságírásnak azt a, vagyis mondjam, azt a hihetetlen alacsony színvonalát, vagy ilyen, vagy ilyen téma nélküliségét, vagy ostobaságát, ami, ami jellemzi ezt az egészet. Én nem gondolom, hogy ez, hogy ez, hogy ez, hogy ez egy pénisz lenne egyébként. Nem gondolom, hogy bele lehetne látni, bár az, az tény, hogy a célközönség, a tizedik osztályos tanulók nagy része az biztos belátja, hogyha akarja. Ugye a sztori szánalmasságát egyrészt azt mutatja, vagy az mutatja, hogy, hogy ez nem egy új sztori. Tehát ez egy régi történet. Ez, már, ez a könyv ez már tavaly is megjelent, meg tavaly előtt is megjelent. Egészen pontosan tavaly jelent meg először ezzel a címlappal. És hogy most itt egy nap alatt itt fölkapták ezt a történetet, ez ugye annak köszönhető, hogy hihetetlen hiszterizált. Jól mondom, hiszterizált?
Van ilyen kifejezés,
ez az egész az iskolákkal, meg a közoktatással kapcsolatban. Ez egy tankönyv, amit tudnék egyébként, megmondom, tehát biztos, hogy anyagi, hogy is mondjam, hátrányt is jelent, hogyha mondjuk újra kell nyomni ezt a címlapot, tehát az egész könyv sorozatot vissza kell hívni, és újra kéne nyomni a címlapot. Másrészt meg szerintem ez tök viharabiliben az egész. Tehát ez így... Szóval én nem értem ezt az egész őrületet, ami most itt hirtelen pillanatok alatt kialakult. Én nem vélek felfedezni benne ezért péniszt egyébként. Simán el tudom képzelni azt az érvelést, hogy itt átmentem a 6 emberen, senki nem vette ezt észre. És egy újságíró kiszúrta, és ez egyébként sokkal jellemzőbb szerintem, hogy hogyan terjed a hír a jelenlegi Magyarországon, vagy jelen Magyarországon az interneten, úgyhogy kiszúrja egy újságíró, aztán 15 perccel később a másik újságíró átveszi az egyik újságírónk az anyagát, és akkor 2,5 órán belül az összes lap kötelezőnek gondolja, hogy írjon erről a sztoriról. Ugye itt egészen pontosan lehetett követni egyébként az egészet, hogy akkor melyik, hát úgymond lap, de egyébként az nem egy lap, hanem egy blog, bocska, azt szúrta ki ezt, ahogy hívják ott, és az a szégyen egyébként, hogy a harmadik blogger után már az úgymond mainstream és vezető lapok, tehát jelesül az Origo meg az Index, azt gondolja, hogy ez egy olyan téma, amiről írni kell. Szerintem ez a szégyen egyébként, és nem az, hogy a szerkesztők nem veszik észre, hogy ezért, hogy egyszerűen ki van a cikklapon.
Nem vagyok azért teljes mértékben meggyőző, mert bár azt elismerem, vagy elfogadom, hogy ezt témaként kezelni az elég béna, és nyilván a tankönyv kiadás körül is sok hiszti teszi lehetővé, hogy ez téma lehessen, de hát másfelől, meg hogy mondjam, hogyha, tehát hogy kis segítséggel, amikor valaki ebben már úgy beleláthatja azt a vésetet, igazán szerintem tényleg nyugodtan lehetne azt mondani, hogy hát igen, lehet tulajdonképpen bele lehetne látni. Mi erre nem gondoltunk. Nem, azt mondták, hogy mindenki azt lát bele, amit akar, és mindenki a saját vágyait látja bele, ilyen is elhangzott.
Hát igen, én mondjuk megértem ebből a szemben, hogy én nem vagyok egyébként oda ezért az egész koncepcióért, szerintem egy kicsit erőltetett, ugye ott az a sztori ebben, hogy van a 4 évfolyamon keresztül húzódik végig, ez a középiskolás irodalomkönyv sorozatról van szó, pontosan az egyik középiskolási tankönyvsorozatról, amit a most már nem is Nemzeti Tankönyvkiadónak, hanem Nemzedékek Tudása kiadónak hívnak. És abból is látszik egyébként, hogy ez egy tavalyi sztori, mert hogy még a tavalyi kiadó név van rajta, tehát ez egy változatlan utánnyomás. Képpen. És ugye nekem például rengeteg, hogy is mondjam, önmagát liberálisnak gondoló barátom osztotta meg ezt a sztorit, azzal, hogy látjátok, a rohadt fideszesek már megint, és hogy minek kell államosítani. Ugye ez hozzátartozik, hogy a Nemzedékek Tudása tankönyvkiadó az egy magántulajdonban lévő kiadó, egészen pontosan Szalomáé. Tehát nincs értelme ebben, ahogy hívják ott belelátni a gonosz központosított tüzét. Ilyen állami könyvkiadásnak a hibáit és bénaságát. Másrészt meg én tényleg nem érzem olyan veszélyesnek egyébként. Inkább lehetne arról beszélni, hogy miért erőltetett a koncepció, vagy miért ronda a betűtípus, vagy hogy miért kell... Engem sokkal jobban zavarnak azok a vidám fiatalok, akik oda vannak rakva így a sorozatnak a sarkába, és ilyen félrefordított üdes sarkában, ilyen fluortomi
mondjárat. Nem tudom, tehát amikor ilyen... Mindenki azon örüljön, hogy tulajdonképpen a szülőket bizonyos jogoktól meg akarják fosztani, és megmondani, hogy így mindent jobban tudnak, majd ők megetetik a gyerekeket, meg majd négyig ott kell maradni, nem tudom, akkor azért lehet, hogy mégiscsak jogosan lesz botrány egy ilyen... Lehet, hogy más időkben simán hírként soha fel nem bukkanó valamiből.
Persze lehet, csak nekem az az érzésem, hogy ez az egész olyan talmi.
Igen, a talmiság az egy alapvető felfedezés, egy alapvető érzülete.
Most jöttem vissza, mert így a gyerek azt mondta nekem, hogy ússal fogod megérteni, hogy miért vagyok fenn. Miért nem tudok aludni. Aztán végül valahogy mégiscsak rábeszéltem, hogy aludjon, bár szerintem még nem alszik. És igen, láttam a péniszt az irodalomtól.
És neked pénisznek tűnik?
Jaj, nem, dehogy is. Csak amikor így mondják, akkor így egyből látom, hogy jó, hát ez tényleg az. Uh-huh. Hát szerintem ez egy ilyen tök elbénázás, szóval így gondolni kellett volna a grafikusnak erre, hogy mi a franc az ott középen, és hogyha esetleg belőle lehet látni, akkor. Tehát ez semmi, ez egy ilyen nevet. Igen, talmi, egy ilyen nevetséges dolog, amiből most ugye csináltam. De hát szerintem én emlékszem a saját tankönyveimre, tehát annak a borítója is rettentesebb béna volt, szerintem jó nem volt rajta.
Hát, csak nem voltak rá nyomtatva.
Töcsnek képzelhető dolgok lehet, hogy nem voltak rá nyomtatva. De...
Lehet, hogy komolyan vették a rajzolt pöcsöt a plakátnak.
Nem, egyébként abban a szempontból igazad van egyébként, hogy tehát itt mindannyian voltunk szerkesztők, vagy vagyunk, vagy nem is tudom micsoda. Tehát, hogy mindannyian ajánlok tisztában vagyunk a címlapnak a fontosságával. Mert azért sajnálatos, többek között azért sajnálatos ez az egész, mert hogy én végignéztem ezt a tankönyvet, és ez egy barom jó tankönyv egyébként, ez fel van a Nemzeti Tankönyvkiadó, pontosan a Nemzedékek Tudása tankönyvkiadó honlapján az egész, és egy iszonyú jó tankönyvről van szó egyébként, tehát tényleg annyira örültem volna, hogyha szegény Margócsi helyett ilyenből tanulhattam volna az irodalmat. És azért fájó, hogy itt a koncepció az legyőzte most annyira fontos volt a koncepció a szerzők számára, úgy látom, mert itt az a sztorinak a lényege, hogy minden évfolyamnak szóló irodalomkönyvön más anyag jelenik meg, a hő, a fa,
üveg a negyedik.
És hogy a koncepció megölte a részleteket, nem figyeltek az ilyen apróságokra, de baromi nehéz. Azt mindannyian tudjuk, hogy milyen rohadt nehéz címlapot szerkeszteni.
Igen, és tizen nézik meg a címlapot, és soha nem veszi senki észre, hogy két betű fel van cserélve a főcímben. Tehát, hogy igen, szerintem még kérésimben.
Bizony, azt
viszont ez lesz az a tankönyv, amit szerintem mindenki elrakott a tulajdonában van, és majd büszkén mutogatja az unokájának, hogy nézd csak, én még abból a könyvből tanultam, ami rajta hagyták azt a pénzt.
A füty is, ahogy a spenóton rajta maradt a spenót, úgy ez a füty is az egy irodalomkönyv. Csak nem, például annyira jól megtalálja a hangot egyébként ez az irodalomkönyv, hogy a gyerekekkel, mert ugye ez a tizedik osztályos, ez ugye a francia felvilágosodás tárgyalja hosszasan, és ott beszél sokat, vagy ír sokat az enciklopédistákról, és akkor ennek megfelelően fölhozza a YouTube-ot, fölhozza a Wikipédiát, hogy korunk enciklopédiái micsodák. Tehát, hogy nagyon jól lehet kötni, nagyon, nagyon plasztikus.
El is olvastad, Bence?
Hát végignéztem, mit tudom én, egy fél óra alatt ezt a flipbookot, ami fel van a kiadó honlapján. És egy ilyen tök változatos, tök érdekes munkáról van szó. Én kicsit sajnálom, hogy ebbe az irányba ment el a dolog, hogy úgy tűnik, mintha egy idióta írta volna, közben erről szó nincs.
Nem, egyébként ez tök jó, hogy ezt mondod, mert egyetlen cikk, amit olvastam, egyetlen cikk sem említette meg a könyv beltartalmi értékeit, tehát hogy olyan szintű ez a média dolog, hogy így ezen akadnak fönn, és ezt olvashatod mindenhol, és annyira jó, hogy mondod, hogy valójában ez egy tök jó könyv.
Igen, ezt mondta Bence, és amíg nem volt állít, hogy ez egy ilyen egy kínos média helyzet. Én azért fenntartom azt az állításomat, hogy az meg egy kínos reakció, amit erre az érintettek adtak.
A legfontosabb egyébként a reakció az az volt, hogy ugye ez már tavaly is probléma volt, és erre a kiadónak, a szerzőnek, a címlapot tervező, vagy a könyvet tervező grafikusnak az volt a válasza, hogy nevetséges ezek a vádak, és változatlanul újra nyomták az idei tanévre.
Hát igen, mert ez a beismerése lett volna a fasznak, vagy fütyinek, bocsánat, hogyha ezt így kicserélik.
De igen, én ezt mondtam az előbb, hogy mennyivel egyszerűbb lett volna, hogyha azt mondják, hogy hát tényleg igen, elhibáztuk, nem vettük észre kellett volna venni, legközelebb észreveszünk, és le lett volna zárva, de tehát én azért nagyon-nagyon határozottan belelátom ebbe a történetbe a felelősséghárításnak a végtelenül mélyen gyökerező és kiírthatatlan magyar, vagy nem magyar, de itt minden esetre ismert hagyományát, hogy egy olyan esetben, amikor egyáltalán nem lenne ciki felelősséget válni valamiért, mert semmiféle következménye nincs, akkor se hajlandók még csak a lehetőségét se felvillantani, és hogy esetleg tényleg lehet, hogy igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy...
Azért nem gondolom, hogy ez így lenne, mert hogy következménye abból a szempontból lett volna egyébként, hogyha beismerik a hibát, akkor újra kell nyomni a tankönyvet.
De hogy kellett volna újra nyomni? Hát azt mondják, hogy igen, tényleg ebből lehet látni, de most már ki van nyomva, mit csináljunk? Miért kellett volna újra nyomni? Nem egy állami intézmény, vagy nem tudom. Hát.
Nem, mert így megtörténhet az mondjuk, hogy visszadobják a tankönyvet, ugye ezeket át kell fogadtatni, tehát nem csak azokról van szó.
Jó, és így nem történhet, meg így, hogy nem ismerték be, de oda van rajzolva a fasz az elejére? Az ország szerint most már rajtad kívül mindenki látja ott.
Megtörténhet, de azért Feri, tehát hogyha te látod ezt a tankönyvet, akkor neked a fütyi jut az eszedbe?
Azonnal az jutott eszembe, igen. De lehet, ez mondjuk már probléma. Ez probléma volt már a pszichológusnál is, amikor a Rorschach tesztet elém tették.
Igen, az Andi ma délután szerényen bevallotta nekem, hogy ő mindig pillangót látott.
Nagyon cuki.
Nem, és akkor állítólag még alatta is van egy ilyen kezdemény. Egy fütyi kezdemény.
Hát az már nem egy kezdemény, hanem az tényleg csak valamilyen vésett.
De egyébként meg igazából itt a tartalmat kéne kicserélni, akkor a címlap az maradhat, csak legyen Zsors Batály, meg Apollinaire az egészben.
Egyébként meg hat kuncogjanak azok a tizedikesek, hát most őszintén.
Egyébként még ezt simán el tudom képzelni, tehát azért azt is lássuk be egyébként, ami csekély tapasztalatom van ilyenkorú gyermekekről, szerintem ez kifejezetten növeli így a befogadói, hogy hívják, hogy nyitottságot. Mi ez a kurva jó könyv?
Nem megyek le, Anetta, most mi nem internetezünk élő rádióadásban, majd később megismerkedhetsz ezzel a
Nem, mert most csak
pénisszel.
így ránéztem, és tulajdonképpen nagyon furcsa, hogy ezt nem vették észre.
Ezt erre próbálok célozni végig.
Most, hogy így ránéztem.
De ne is, nem fogunk tudni ebben megegyezni.
Még csak egy dolgot hadd mondjak erre egyébként, hogy mennyire nehéz ez. Például nekem volt egy tanítványom, akinek attól volt fóbiája, hogyha valaki egy puszta gyufaszálat tartott a kezében. És attól lett, de szabályosan fizikailag rosszul lett attól, hogyha egy puszta gyufaszálat meglátott. És nekem, amikor megnéztem ezt a címlapot, akkor nekem ez jutott az eszembe, hogy nem attól félek, hogy egy péniszt látok a címlapon, hanem hogy azok a szálkák belemennek az ujjamba. Tehát így ilyen szinten, ugye...
Akkor szerintem a szálkafóbiások nevében tiltak.
A londoni olimpiának ez a promófilmje jut az eszembe erről. Emlékeztek arra az irgalmatlan botrányra, ami tavaly tavasszal kitört?
Nem.
A londoni olimpiának a promófilmjét, meg egyáltalán az egész, ezért az egész vizuális arculatát, azt egy nagyon-nagyon jól menő brit ügynökségre bízták. Persze irgalmatlan botrány tört ki magából a logóból is, amiben több iszlám szervezet a pusztítsátok el a muszlimokat üzenetet látta bele, tehát a London 2012 logóba. És az első promófilm az egy ilyen nagyon látványos, nagyon villózó, hogy hívják volt, ilyen, tehát egy nagyon magas regiszteren villózott az egész film, és napokon belül vissza kellett vonni, mert több tucat epilepsziás roham lett a válasz erre a promófilmre. Tehát, hogy igen, van olyan, amikor a grafikusok elszállnak, és nem gondolnak éppen mindenre. És tehát mindig az jut az eszembe, hogy annyira nehéz ez a műfaj egyébként, tehát ez a címlaptervezés, logótervezés, arculattervezés, ilyesmi, mert rohadt nehéz ezt összehozni, hogy mindenkinek a
rohadt
kedvére
nehéz,
legyen.
De valójában melyik tizedikest érdekli vajon az irodalomkönyvének a címlapja, vagy bármelyik tankönyvének a címlapja egyébként?
Hát engem egyébként egy ilyen felület kifejezetten a rárajzolásra ösztön.
Pontosan, hogy mindenki telefirkálja az egészen.
Erről van szó, de egyébként...
Ez van még néhányat mellé.
Igen, ez fog történni. De nem, tehát kicsit sokat ragadtunk le ennél az egész történetnél, azt hiszem, de azt most már azért csak elmondom, hogy én sem azt gondolom, hogy az baj, hogyha van egy fütyi az irodalomkönyv elején, az egyáltalán nem baj. Az a baj, hogy ezt kezelték, bárki is ebben a történetben, én szerintem senki nem csinálta jól, amit csinált. És most akkor ezzel le is zárhatjuk, ha már ez a milyen nehéz is ez a szakma, felmerült, akkor ezt el akarnám mondani, hogy azt tudjátok, hogy az autógyárak használnak ilyen ügynökségeket, akik kifejezetten a névválasztást segítik, amennyiben a kitalált ilyen neveket, mármint nem azt, hogy Volkswagen, hanem azt, hogy Beetle, vagy Superb, azt lecsekkolják, hogy az szerte a világon, vagy hát azokban az országokban, ahol forgalmazni fogják az autót, nem jelente valami olyat, ami miatt az nagyon kínos lenne abban az országban. Ennél korábban már párszor belefutottak autógyárak olyan helyzetekbe, mint amikor a kézkrémet neutrogenjának hívják. Ugye ez itt nálunk nem olyan jól megy. És így az autógyárak ezt megelégelve elkezdtek erre ügynökségeket alkalmazni, akiknek táblázataik vannak arról, hogy mely nevek, mely országukban mit jelentenek. Szóval lehet ezt profin is csinálni.
Igen, ezt néha a keresztnevekkel is lefuttathatnánk.
Hát egyébként igen. Na de, még mielőtt zenélnénk, egy utolsó hírünk még van, hogy a KNTH úgy látszik most jól csinált valamit, legalábbis egy olyan érdekes, én inkább csak egy érdekes kísérletnek nevezném, amit csináltak, de azért egy süvegelést megérdemelnek.
Igen, múltkor ugye a meseolvasás kapcsán így nem nagyon örültünk a történet végén, de ez a hír, ez viszont egyszerűen szóval, én nem is tudom, hogy hallottam-e már hasonlóról, ha ti hallottatok, akkor mondjátok, de hogy ők létrehoztak egy olyan irodát, ahol, ha jól emlékszem, 4 munkaállomás van, és egy csomó ilyen gyereksarok, és hogyha valaki néhány óráig, vagy egy-két napra nem tudja a gyerekét éppen hová tenni, amíg ő dolgozik, akkor ide beviheti, és hát mondjuk azt el nem tudom képzelni, hogy néhány játszó gyerek mellett hogy lehet dolgozni, de a kezdeményezés az szuper.
Tehát beadod, mint egy játszóház?
Hát nem beadod.
A kép alapján én azt látom, hogy ott van néhány számítógép, meg van, vannak ilyen íróasztalok, meg telefon.
Tehát egy ilyen óvodai szobaszerűségbe behelyeztek négy számítógépet, és akkor beviheted oda a gyereket. Ez a székházban van, a K&H Bank székházában nyitottak egy óvodaszobát, egy játszószobát a dolgozóknak, hogyha a dolgozók nem tudják hova tenni a gyereket, akkor oda bemehetnek dolgozni a gyerekkel együtt, a gyerek játszik, a dolgozók.
Szoktak lenni ilyen
értem, tehát napok, kiderül, hogy ilyen
pedagógus napok, amikor
nevelés nélkül munkanak,
amikor egyszerűen hirtelen nincs ovi, ez azt hiszem teljesen random minden ovinál, tehát nincs egy ilyen nagy közmegegyezés, hogy mondjuk szeptember 3-a az mindenhol az, és akkor egy ilyen nehéz helyzetbe kerülhet az ember, hogy hová tegye a gyerekét, és arra például ez egy tökéletes megoldás.
Hát szerintem, hogyha a négy munkaállomás árából inkább egy óvónőt vettek volna, akkor az ugye még jobb lenne, mert akkor az anyuka fölmehetne a saját irodájába dolgozni, és a gyerekek pedig egy óvónénivel tölthetnék azt a pár órát.
Meg a szülő értekezlet javaslatait.
Ez pont nem így van, mert a négy munkaállomás sokkal olcsóbb, mint egy óvónőt fenntartani.
Folyamatosan.
Hát nem tudom, akkor olyan egy összegbe kellett volna megvásárolni az óvónőt örök áron.
A vállalkozás az szerintem önmagában nem, tök ennek jó, meg így jelez valamit, hogy értik, hogy van ilyen probléma. Szerintem ez tök fontos, és majd a gyakorlat talán megmutatja nekik azt, hogy lehet, hogy célszerűbb oda valakit így szervezni.
Nem, hát ennek ugye egyetlen egy magyarázata van, nem is annyira a racionális átgondoltság, hogy mi mennyibe kerül, hanem az, hogy bizonyos címekre lehet pályázni ezzel, hogy hívják, hogy ez a cikk, ez szerintem egy az egyben a sajtóközlemény, és a sajtóközleménynek a második mondata a sokszínű és családbarát szervezett cím, amit elnyert a K&H, de ettől függetlenül tényleg, hogyha két adással ezelőtt kicsit én magam, nem mindannyian, de én magam úcsmáztam a K&H-t, azért a kórházi mesélő sztoriért, hogy ezt egy logó előtt kell elvégezni, akkor most tényleg mondhatjuk azt, hogy ez legalább egy ilyen figyelemfelhívó gesztus értékű kezdeményezés, maradjunk ennyiben. Én biztos vannak olyan munkakörök, amikor lehet úgy dolgozni, hogy a gyerek ott játszik, de azt hiszem, hogyha egy légtérben vagy a gyerekkel, akkor nem tudsz dolgozni.
Abszolút. Próbálok elgondolni olyan munkakört, amin lehet számítógépes munkát végezni, miközben a gyerek ott van, és mondjuk ilyen lehet a space ütögető. Az egy ilyen munkakör, nem?
Vagy a minesweeperező?
Hát szerintem minesweeperezni gyerekkel nem lehet.
Az Angry Birds-öző, a hivatásos Angry Birds-öző.
Aki befűzi a hirdetéseket az Angry Birds-ben, az.
Ne legyetek gonoszok, biztos, hogy szerintem egy dispatcher. Egy hogy hívják,
én egy dispatcher. Egymás felé tart a két tehervonat, durr. Józsika maradj helyében.
Jó, én azt gondolom egyébként, hogy itt nagyjából egyébként az a lényeg, hogy így akár ebből a szobából el is tűnhetsz egy kicsit, és hogyha hagyod a gyereket, amíg elintézed azt a három telefont, ami marha fontos, és biztos van olyan munkakör, ahol ezt így...
Igen, egyrészt másrészt pedig azért több ezer éven keresztül az emberek úgy végezték a dolgokat, hogy ott volt a gyerek. Tehát ez szerintem az, hogy a gyerektől függetlenül végzed a munkádat, ez így az elmúlt, mit tudom én, mondjuk az ipari forradalomtól kezdődő, hogy hívják, ilyen társadalmi forma, egyébként, tehát hogy nem viheted le a bányába, meg de például a mezőgazdasági munkát végezni a gyerek mellett simán lehet.
Hát mondjuk azért én sok úri szabóra se emlékszem a 18. századból, aki hordozó kendőben a hátán viselte a csecsemőjét, miközben ráigazította a zsabósokat.
Sok öltönyödet elcseszték a 18. században?
Többet is, igen.
Nem, szerintem arra mindenképpen jó egyébként az, hogy valamest afelé vezesse a dolgot, hogy ugye azért nem lehet gyerek mellett dolgozni, nem azért, mert te nem tudsz a gyerek mellett dolgozni, hanem azok, akikkel dolgozol, azok nincsenek hozzászokva, hogy te gyerekkel dolgozol. Nem tudom, hogy ez érthető, ez a kicsit bonyolult
Érthető, de szerintem én nem értek egyet, hát, hogy egy gyerek itt
Mi
van,
nem tudnánk
lehet, hogy
idegen.
minimálisan.
Hozzánk ide járkálnak a gyerek kérdezni, szóval félbeszakítanak folyamatosan.
Nem tudom, nekem volt egy-két olyan tárgyalásom, amikor kényszerűségből ott volt a gyerek, vagy ilyesmi, és rettenetesen nagyon nem mondja, tehát sokkal több hülyeségről elbeszélgetsz egy tárgyalás alatt, ha nincs ott a gyerek, mint tehát nem akadályoz túlságosan abban, hogy érvényes megállapodásokat kössél vele.
De azt nem tudjátok elképzelni azt a helyzetet, hogy mondjuk ott van négy ember, aki dolgozik, és akkor az egyik, akinek éppen nincs annyira sok és sürgős munkája, az leül velük játszani, addig, amíg a többiek nyugodtan tudnak dolgozni egy órát.
Hát attól függ, hogy milyen az az ember, aki leül velük. Tehát nem
De mondjuk én is
feltétlenül.
el tudom képzelni. Na, jó van, ne cinkeljük túl a szegény Kánt, a bankot, mert különben is, hogyha ne szabaduljunk még egy potenciális szponzorunktól. Én úgy látszik, ma csak ilyeneket mondok. Hanem inkább nézzük, hogy Michael Bublé fizetne nekünk, hogyha lejátszanánk egy számát.
Michael Bublé biztos nem fizetne, de ha már szó volt róla a bulvárrovatban, akkor tőle hoztam egy számot még hozzá, az első lemezének az első számát. Szegény Michael
A
Bublé-ról
fűvört hoztam.
elég
Ma
szomorú véleményem van, mert az első lemez, ami kb. 15 éve jelent meg, szerintem azóta érvényeset nem hozott létre ő az életben, eltekintve, hogy a 2 héttel ezelőtt született gyermekétől. De az első lemez az egy nagyon jó lemez, és az első száma, ami egy nagyon-nagyon klasszikus jazz standard, a Fever című szám, az egy nagyon-nagyon jó feldolgozás, mert ennél többet most nem is szeretnék beszélni erről, úgyhogy hallgassuk meg ezt a számot.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, "Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flame in you. Fever, I'm a fire, fever, yeah, I burn forsooth." Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare. He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him?"
Now you've listened.
listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever. Be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever if you live and learn. Fever! Till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
És a zene után pedig a programajánló következik, egy tanösvény és egy kiállítást érkezett a mai kínálatba. A tanösvény az merre felé található, Bence?
Tanösvény az a belvárosban van, ez a minikert tanösvény, ami hát egy, egy nagyon súlyos szójátékkal indul, mert hogy ennek a tanösvénynek a neve az, hogy porzó-korzó. halálbeteg szerinted az életveszélyes ilyen szójátékokat játszani. De az a lényeg, hogy van egy másik szójátékkal rendelkező cég, a Klíma Nagykövetség Egyesület, amelyik egy, a belvárosban hozott létre egy tanösvényt. Én lelkes kirándulóként nagy tanösvény barát vagyok. De itt a podcastban is már egyszer-kétszer kegyetlenül lehúztam egy-két tanösvényt, mert igazán jó tanösvényt még nem láttam. Ugye ezek azok a hát ilyen túra útvonalak, amiknek állomásaik vannak, és az állomásokból egy csomó mindent meg lehet tudni ott a környezetről. És szerintem szuper ötlet, hogy a belvárosi dzsungelben egy ilyen tanösvény jön létre, és ez vezetően hát most jelen pillanatban Budapest legvitálisabb és legműködőbb részén, a Kazinczy utca környékén található. Ez a Madách téren és az Erzsébet téren van ez a tanösvény, aminek az a neve, hogy porzókorzó, és ilyen kis fa, hát nem is tudom, mik ezek, ilyen konténerszerűségek, ilyen nyitott keretek, konténer. Nyitott konténerek, ilyen keretekben helyeznek el különböző növényeket, ezek elsősorban, hogy hívják, ilyen fűszernövények, meg haszonnövények, és ezeket lehet végigjárni, és megnézegetni, hogy melyik növény micsoda, hogy él, hogyan lehet táplálni, meg mire jó egyáltalán. És a nagy filozófiáról, tehát az ilyen környezetvédelemtől, meg klímaváltozástól, meg ilyesmitől eltekintve, szerintem egy tök jó móka a gyerekkel a belváros közepén, ott az aszfalt ezében végigjárni ezeket az állomásokat.
És akkor most ezzel egy számomra nagy rejtét is megfejtettél. Nap mint nap elhaladok a Madách tér és a Károly körút sarkán található egy ilyen keret mellett, ahol mindenféle fűszernövények vannak, és el nem tudtam képzelni, hogy mi az, de ezek szerint nem álltam meg azért, hogy el is olvassam. Hát akkor nyilván ez az egyik állomása ennek a minikert tanösvénynek.
Ez igen, ez ott van a Károly körút, és a, hogy hívják, hát ott a mi az a Madách téren van az az épület, aminek van az a nagy udvara, ahol a nem is tudom, melyik színház van.
Örkény.
Az Örkény színház, meg egy gyógyszer fel van a sarkon. És valóban ez ilyen, és egyébként szerintem ezek a kezdeményezések iszonyúk. Nekem az egyik Demszkinek például az egyik legnagyobb tette, az a metrókövei projekt volt, nem tudom, hogy emlékeztek erre, amikor az volt, hogy amikor még nem alakították át ezeket a metróállomásokat, ilyen szörnyű fehérbe vonatos, akkor minden metróállomások táblák, hogy azok a falborító díszlapok, azok milyen kőzetből vannak. A metró megépült 70 körül, akkor a legjobb, tehát a Szovjetunió legjobb bányáiból hozták a legszuperebb köveket, és hihetetlen anyagok voltak beépítve a metróban, és ezek a táblák elmondták. Szóval annyira jó, hogy a városban vannak ilyen táblák, amikről meg lehet tudni egy csomó mindent a városról, és ez is ezek közé tartozik.
A miniker tanösvény után pedig egy mini tárlat, ami Ó, hát ebben nagyon sok rossz szójáték el van rejtve, mert egy kicsi tárlat is, meg kicsi emberekről szól, akik a nagy embereknek vannak mutatva, és az egész nagyon szomorú.
Igen, a Little Miss, az a kiállításnak a címe, és a Kallós Bea nevű fotográfusnak a kiállítása a mai Manóházban. Vettem a bátorságot, és elmentem rá, és egészen megdöbbentett. Én a mai Manóházhoz úgy vagyok szokva, hogy ott vannak ott fönn az emeleten ilyen rendes kiállítóterek, és bementem oda a pénztárba, ami ott a fél emeleten van, erre egy pici szobába, ami van olyan kisebb, mint a konyhánk, és megkérdeztem a jegyeladó nénit, hogy akkor a Kallósba a kiállítását szeretném megnézni, és akkor körbe mondhatott, hogy hát itt van. És akkor észrevettem a falon olyan A4-es méretű fotókat, és akkor végignéztem. Tehát ebből a szempontból a forma az tökéletesen idomd a tartalomhoz, mert hát az egy könyvesbolt tulajdonképpen, és egy jobb hián ott a falon, az üres falakon kialakítottak egy kiállítóteret.
Mind a könyvesboltban van?
Igen, 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 ez a könyvesboltban van. Tehát, hogy annyira erőteljes az egész, hogy le is kell hajolni tulajdonképpen, hogy a képeket megnézni, van, hogy a szemmagasság alatt vannak elhelyezve, mert eleve egy nagyon alacsony az a tér. És ez a kiállítás, ez egy iszonyú érdekes témát dolgoz föl, a gyerek szépség versenyeknek a témáját.
Tehát ez van meg, de ilyen van itthon?
Ilyen van itthon.
Tehát itthon fényképezte őket?
Egy csomó fénykép, nem lehet megkülönböztetni, nincsenek képaláírások, de nem lehet megkülönböztetni, de hogyha jól olvastam a ismertető szöveget, akkor a képek zöme az magyarországi gyerek szépség versenyeken készült, és egy készült Bulgáriában. Az egyik, ami nagyon megragadott, hogy ezek általában ugyanazokon a helyen, tehát ugyanolyan helyszíneken készülnek, ezekben a 80-as években ilyen műfház versőkben, tehát ezekben a rettenetes ilyen modernista terekben készülnek, és ugyanakkor meg a fotók, ezek inkább riportfotók, mint fotoművészeti alkotások. Tehát ilyen nem tudom, azt tudom, hogy tulajdonképpen autodidakta egyébként. Én, ha jól emlékszem, akkor egy bölcsész végzettségű hölgy, de minden esetre ez inkább egy koncepciótárlat, tehát inkább az üzenet az, ami nagyon erős, és én úgy veszem észre, hogy kicsit szándékolt is ez a picit, hát ilyen nem azt mondom, hogy amatőr, mert azért az egy jó képekről van szó, de technikai nem tökéletesek, tehát hol szemcsések, hol túlságosan kontrasztosak, hol túl alul exponáltak, meg ilyesmi. De az a lényeg, hogy gyerek szépségversenyeken készültek a képek, és tényleg megdöbbentő az egész így együtt, és különösen, hogyha az ember elolvassa az interjút, amit az Art Portál készített Kallós Beával, akkor ezért kialakul egy nagyon erős kép erről, és hogy tehát inkább ilyen, Kallós Bea inkább szociográfus ebben az anyagban, mint fotós, és nagyon szomorú dolgokat mesél, nagyon szomorú dolgokat mesélnek a fotók is, de ő maga is nagyon szomorú dolgokat mesél, tehát hogy mi az, ami az embereket ráveszi, hogy a gyerekeiket elvigyék egy ilyenre, mik azok a motivációk, amik mozgatják őket, vagy egy ilyen részt vegyenek, hogy örömmel vesznek a részt, vagy kényszerből, meg minden. És hogy Kallós Bea elmeséli ebben az interjúban, hogy az emberek, akiket fotózott és akikkel beszélt, azok az öme, az főleg Kelet-Magyarországon fotózta ezeket a képeket, tulajdonképpen egyfajta ilyen társadalmi kitörést lát ezekben. Tehát, hogy a gyereküket elviszik egy szépségversenyre, beöltöztetik egy cipici felnőttnek, és azt remélik, hogy akkor a gyerek befut, modell lesz, szépség lesz, és akkor majd felemeli az egész családot. Tehát tulajdonképpen a reménytelenség nyilvánul ezekben a képekben, és ettől tényleg nagyon-nagyon fájdalmas lesz az egész.
Hát akkor én azt gondolom, hogy talán nem kell elmenni, tehát nem program ez mégsem, mert annál is inkább, mert az interjúban jó sok fotóval találkozhatunk, de mindenképpen az interjút azt elolvasásra javasoljuk.
Abszolút, de még szeptember 15-ig minden esetre meg lehet nézni a mai manóban.
Így van. És akkor végül, de nem utolsó sorban, a immár szokásosnak nevezhető és most újra szokássá váló Csomó Tündér könyv, ajánlón következik. Gimesi Dórának fogjuk ajánlani egy könyvét, aminek Csomó Tündér a címe, és ami valahogy mostanában, abba, azoknak a könyveknek a sorába tartozik, amikkel mostanában találkoztunk, talán nem véletlen, hogy a 6 éves gyerekek, szóval, hogy a kor jött el valahogy, hogy ezekkel találkozhassunk, amik ilyen kicsit elkezdtek ilyen úgy szürreálisak lenni, hogy nem úgy szürreálisak, ahogy egy mese, tehát egy ilyen hercegnős történet nem valódi, hanem hogy ilyen reális, való életből vett tárgyak, vagy szereplők olyasmiket csinálnak, amik egyáltalán nem szokásuk őnekik. És én a Csomó Tündért valahogy nagyon, nagyon ilyennek láttam, meg ilyennek élveztem.
Hát...
Anetta húzza az orrát.
Nekem nem ez volt az élményem. Az az igazság, hogy nincs itt nálunk a könyv, és nem merünk felmenni a gyerekszobába, ahol a gyerekünk nem alszik, hogy lehozzuk ezt a könyvet, hogy olvassunk fel belőle valamit. De tehát ez a Gimesi Dóra, róla azt kell tudni, hogy ő a Bábszínháznak a dramaturgia, és nagyon sok ilyen bábszínházi előadást írt már, egyébként egy magyar szakos lány volt, és szerintem nagyon jól ír, és úgy ír jól, ami nekem úgy nagyon tetszik, és általában ezeket így ki is emelem, hogy felolvashatóan nagyon jól ír. Tehát, hogy amikor olvasod a mesét, akkor így érzed, hogy ez döccenőmentes, érzed, hogy ez arra lett kitalálva, hogy elhangozzék, és ez valószínűleg abból adódik, hogy ő ilyen hangzó dolgokat, tehát a bábszínházi előadásokat ír. És a Csomó Tündérnek, ez azt hiszem, hogy 4 vagy 5 történetből álló mese, ez a Csomó Tündér például alapvetően arról szól, hogy vannak királylányok és királyfiak, akiknek a lába erre megy és arra megy, de létezik egy tündér, egy Csomó Tündér, aki a cipőjüknek a jobb és a bal lábát ezeknek a királyfiaknak és a királylányoknak összeköti, és onnantól kezdve, ha jobb lábuk jobbra lép, a bal lábuk balra lép, akkor ő ezt így összhangba hozza, és akkor ezek a királyfiak és királylányok tulajdonképpen így összeházasodnak, és egymásra találnak. És nem ennyi az egész mese, hanem valamilyen szinten arról szól, hogy mi van akkor, hogyha válásra kerül sor egy családon belül. Mert ez a Csomó Tündér egyszer vét egy hibát, és a Fannit Anninak olvassa, és ezért aztán egy Miklós nevű királyfinak nem a Fannit, hanem az Annit adja, az Annit csomozza hozzá, és így megtanulják egyszerre léptetni a lábukat jobbra is, meg balra is, de mégsem igazán egymáshoz valók, és aztán ez ki is derül róluk egy idő után, hogy igazából egy másiknak lettek volna ők rendelve, de addigra már gyerekük is születik. És hogy éri meg ez a kisfiú is azt, hogy az ő szülei elválnak, és az ő szüleinek szét kell csomózni a csomóját, amit egybe köttetett, és a Csomó Tündér egy hihetetlen nagy hibát vét, és a csomó, ami már összeköttetett, a sohasem vágatik szét, de ebben a kivételes helyzetben mégiscsak szét kell, hogy vágják. És ez ilyen egészen érdekes, nekem egészen érdekes feldolgozása volt mondjuk tényleg egy ilyen válástörténetnek, hogy hogyan lehet ezt megmagyarázni mondjuk egy gyereknek. De az egész mégis azt hiszem, hogy ilyen nagyon varázsos, és az az igazság, hogy ez az egész válás dolog, ez így például az én gyerekeimnek egyáltalán le se jött, hanem a Bora azt kérdezte tőlem, amikor többször elolvastuk ezt a mesét, hogy na jól van, anya, hogyha van mondjuk egy királyfi, meg egy királylány, akiknek egyszerre lép jobbra a lába, meg egyszerre lép balra a lába, és tényleg pont egymáshoz illenének, és össze is kéne őket kötözni, de mind a ketten, mindig, és örök életükbe csak tépőzáras cipőt hordanak. Akkor mi lesz? Tehát, hogy ő neki igazából nem, tehát, hogy nem jött le ez az egész elválunk, és aztán utána kihez kell újra összecsomóznunk magunkat, hanem megragadta mesének ezen a részén, ami számára teljesen feldolgozható volt, hogy hát jó, vannak ezek a cipők, amiknek cipőfűzője van, de hát például ők egyáltalában nem szoktak olyat hordani, hanem majdnem mindig tépőzárosat hordanak. Tehát így belekérdezett a mesének ebbe a reális részébe. De szerintem ettől függetlenül is így jó mesék, jól olvasható mesék, érdekes történetek, óriásokról, tündérekről, és ilyen angyalszárnyú lényekről. Úgyhogy így abszolút.
A tízemeletesek nem itt
vannak? De itt vannak a tízemeletesek is.
Két tízemeletes ház, aki egymásba szeret.
Mert hogy ők valójában óriások. Az óriások azok manapság már a tízemeletesek képében jelennek meg, és hogy van két óriás, az egyik a ott lakik azon a lakótelepen, ahol
én felnőttem.
Te felnőttél, az óbudai lakótelepen az egyik óriás, a másik meg valahol Budán, és ők egymásba szerelmesednek.
Kőbányán.
És mindenféle szerelmes üzeneteket küldenek egymásnak, és akkor van egy tündér, aki el tudja intézni, hogy az egyik tízemeletes elmenjen a másik tízemeleteshez, mert annyira hiányoznak.
A lakóknak kicsit fura ugyan, hogy reggel, amikor felkelnek és kiérletnek a házból, élnek. Akkor angyalföldön vannak pedig korábban.
Nem lehet, hogy azt szavarta meg a borát, hogy túlságosan köti. Tehát kicsit úgy tűnik, mint hogyha nagyon, hogy is mondjam, nagyon erőltetetten kötné a budapesti világhoz ezt a dolgot.
Nem, van ilyen könyvünk, ami kifejezetten...
Köti, igen, ez a Lipócia, vagy Lilipót,
nem. Mindjárt eszünkbe fog jutni, tehát van egy olyan könyvünk, ami kifejezetten...
13. kerülethez kötődik.
13. kerületi ügyeket próbál egy kicsit átfordítani viccessé, és arról szól az egész. Az zavaró volt. Ez ez a két tízemeletes mondjuk pont Óbudán és Angyalföldön van, lehetne egész nyugodtan Miskolcon is, vagy bármilyen lakótelepen. Tehát ebből a szempontból nem ilyen. Sőt, na, de szerintem nagyon meseszerű az egész. Nagyon sok benne a tündér, és nagyon kevéssé fontos az, hogy milyen környezetben jelennek ők meg.
Nem tudom, mert mi most azt nézzük, ami a pagonyon van fönt, egy mese, a belalapozóban, a pagony belalapozóban, Bérvallókabádban, és ugye ott van a Klauzátér András.
Igen.
Tehát, hogy van egy könyvünk, amit a Kárpáti Tibor rajzolt.
És a Gébejcsibe írt. Amíg utazunk.
Igen. És ugye bennem abban például az zavart, hogy valahogy annyira köti azokhoz a konkrét helyzetekhez. És ráadásul kifejezetten budapestieknek szól egyébként, az erősen leszűkíti a közönségét ezzel. Hogy nem tudom, hogy erre van-e szükség.
Igen, ebbe én sem vagyok biztos, de hogy erre van-e szükség, meg hogy ezt tényleg egy kicsit leszűkíti, de nem ez zavarta meg őket, vagy nem ez zavarta meg a barát szerintem, meg nem zavaró ez az egész. Tehát, hogy én ugye mindig ilyen szövegmániás vagyok, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó szöveg, és igazából jó mesék is. Tehát nem az, ami nem tudom, örökké fenn fog állni, de jó mesék, jól olvasható mesék, vannak írva rendesen.
Itt van például egy mondat, ami egy kicsit ellentmond annak, amit te mondasz, hogy X-inkék biciklién bejárta a várost keresztül Kasul, és megleste a vizsgára készülő egyetemistákat a múzeumkertben, a bábszínházba tartó óvodásokat az Andrássy úton, a képviselő fánkozó néniket a jégbüfében, itt bocsánat, fölvittem a hangsúlyt, itt a mondat vége, szóval hogy ez kicsit egy csikorog, nem?
Nem tudom, hogy csikorog.
Értem, hogy mire gondolsz, hogy ennyire így ehhez köti az egészet, hogy de ez például arról szól ez a mese, hogy van egy tündérlány, aki egy emberfiúba szeret bele. És ezek ilyen emberi dolgok, tehát pont azt próbálja kiemelni, hogy ez a tündérlány mindig is vágyott ezekre a nagyon emberi dolgokra, amik ilyen nagyon konkrétak, és olyan nagyon helyhez kötöttek, és olyan nagyon megtalálhatók akár a városban is. És amikor ő beleszeret ebbe az emberfiúba, akkor egyszer csak úgy dönt, hogy ő hozzá megy feleségül, ami azt jelenti, hogy akkor ő leteszi a tündér szárnyait, és onnantól kezdve ő is a jégbüfébe fog enni, és ő is a bábszínházba fog járni, és hogy őnek ezek ilyen nagyon vonzó dolgok az embervilágból, és ezeket, igen, ezeket ilyen nagyon konkréttá teszi a szerző.
Ja, jó, oké, így.
Hogy mi az, ami nagyon, nagyon vonzóan, konkrétan tud megjelenni ebben a világban.
Talán a romantikát ötvözi a mesevilágban.
Igen, de nem érzelgős, tehát, hogy én tehát így nem a kedvenc, de nincs benne ez az ilyen érzelgőség, mint ami egyébként ez eszembe jutott ezekről a kiállításokról, vagy hát erről a kiállításról, amit mondtál, a kicsi szépségek, hogy azért ez a mi életünkben is jelen van, tehát hogy vannak azok a fotósorozatok, ez biztos mindenki látta így ismerősénél, vagy a Facebookon megosztva, hogy amikor a saját csecsemődet így megfotóztatod ezekben az ilyen kicsit szirupos, romantikus, tehát hogy hívsz egy fotóst, és akkor ő belehelyezi a csecsemőt ezekbe a szirupos, romantikus helyzetekbe, és nekem ez már szinte az előkép ezeknek a kicsi szépségversenyeknek, hogy tehát hogy nem ilyen ez a mese, tehát hogy nem megy el ebbe a szirupos világba, és nem akarja a gyerekeket ide belehelyezni, hanem igenis ennél ez egészen konkrét. Hát így a szerző azt hiszem, hogy nagyon budapesti, és hogy így nagyon ebből indul ki. Aha. Ez lehet egy hibája is, persze.
Nem, értem, tök jó, de ez tök logikus magyarázat, és teljesen elfogadható, amit mondtál, ez teljesen igaz. De egyébként azt nézem, hogy itt azért a grafikák is nagyon erősek.
Jaj, nagyon, nagyon szépet, szép. Szép az egész könyv. Egyébként ez egy ilyen könyvdíjas könyv.
Már hogy könyvdíjas volt.
Uh-huh.
Mert hogy például nézem ezt a Tündér Ballonkabátban mesét, és ugye nyitó illusztráció, ezzel a bicikliző kislánya, hát ez a szoknya, ez egészen elbűvölő. Ez teljesen készen van. Ez ilyet így képzel az ember a saját gyerekére.
Hát egy kicsit kevés jót mondtunk erről a könyvről, pedig nem véletlenül akartuk ajánlani, mert tényleg nagyon szeretjük. Valóban nem ez az ikonikus mesekönyv, amit hetekig követelnek
nem,
a lányok.
Nem, tehát nem egy ilyen Selby bácsi állatkertje.
Vagy nem is egy, nem egy kicsi bácsi és kicsi
nem
néni.
Tehát kicsi bácsi, kicsi néni, hát ezt nem hiszitek el, az nálunk így beütött. Tehát miután ti ajánlottátok, úgy most nem olyan régen megvettem, és ilyen egészen elképesztő, hogy olyan izgalom veszi körül az egyes történeteket, amik néha négy mondat, egy fél oldal, de a legeslegosszabb az mondjuk egy oldal. De hogy ez az izgalom, főleg így a Borán látom, hogy megérteni, és így kapcsolódni a történetekhez. Például van az a bocsánat, hogy most visszatérek a kicsi bácsi kicsi nénére, de van benne az a rész, amikor a kicsi bácsi üres, tunsztos üvegekre dátumokat ír. És aztán a végén kiderül, hogy ezek a dátumok, ezek azt jelentik, hogy aznap az estének ilyen illata volt, és ezekben a dunsztos üvegekben elrakja az estének az illatát. És az a ilyen hihetetlen izgalom, ami így a Borába felkelt, hogy emlékszel, anya, a surány illatra, meg amikor nyár kezdődik, és akkor kilépünk a teraszra. Igen, az, tehát hogy ez ilyen, igen, nekem is megvan, és egy ilyen nagyon-nagyon nem konkrét dolgon keresztül kaptam meg a mesében ezt, ami nekem úgy egyébként megvan, csak mondjuk tényleg a szagló, az orromban létező érzésem megvan, és ez ide megvan írva, és a kicsi bácsi kicsi néni az végig ilyeneket ad, ilyen egészen elvont dolgokat, amik így a gyerekbe bele vannak írva valahova nagyon hátulra, és kap hozzá egy mesét, és ettől minden egyes mesét ilyen hihetetlen izgalommal követnek, és most volt egy olyan, amit este felolvastam, és azt mondta, nem értem, várjál. Tehát, hogy ilyen izgatotta vált, és azt mondta, hogy magyarázd meg, hogy most mi történt itt Imikémmel, amikor az volt, hogy volt egy kislány, aki folyton eldobálta Imikémet, és pattogósat játszott vele. És végül Imikém lemerült. És aztán már nem állt fel egy ilyen pattogós játék után. És akkor ezt így nem pontosan értette a gyerek, hogy most mondd el nekem, hogy mi történt itt, miért, tehát hogy ilyen, így akart nagyon kapcsolódni, és az összes kicsi bácsi kicsinénél ezt érzem, hogy nagyon akarnak kapcsolódni, mert nagyon érzik, hogy van valami kapcsolatuk az összes kis történettel, ami persze ilyen irtózatosan elvont az összes. De mégis nagyon, nagyon jól működik, tehát teljesen ellentéte ennek a konkrét klauzáltér meg jégbüfés sztorinak.
Ja, de mondjuk az is nagyon veszélyes egyébként, mert nekem az a tapasztalatom, hogy az inkább fölpörget, tehát ez nem kifejezetten izére való. Esti mesének.
Nem, tényleg, ebben teljesen igazad van, igen.
És most, hogyha már, mit tudom, hogy a heurékát is be lehet hozni, ugye nálunk most, vagy legalábbis nálam most az az elmúlt pár hét heurékája, hogy a gyerek az tökre kattog. Tehát becsukod az ajtót, és szinte hallod, ahogy így a kis agytekervényé zakatolnak.
De ráadásul mind a kettő csak máshon. Fantasztikus.
Igen, úgyhogy...
Marci beszélni tanul, és ezért ilyen hihetetlen hosszú 10-15 perces monológokat ad elő, már a hangsorok stimmelnek, csak nem lehet érteni, amit mond. Nagyon vicces.
Úgyhogy de mondjuk ebből a szemben tök jó egyébként, mert annyira érdekes, hogy, azért, hogy mennyire másfélék ezek a mesék, és hogy ez nincs igazad, Feri, szerintem, mert nem szittuk ezt a könyvet, hanem csak én szívóztam egy picit, mert hogy most láttam, és belekérdeztem egy-két dologba, de hát biztos, hogy tök érvényes mesékről beszélünk.
Ha már viszont Gimesi Dóra könyvét, a Csomó Tündért így beelőztettük egy pillanatra kicsibácsival és kicsinénél, akkor azok kedvéért, akik talán nem hallgatták azt a bizonyos múltkori adást, amikor ezt ajánlottuk, mondjuk, hogy ez Dániel Andrásnak a Kicsibácsi és kicsinéni meg az Imikém című kötete, és ha már felmerült, hogy ki is az az Imikém, illetve beszéltünk róla, Imikém egy felhúzható bádognyúl, aki tulajdonképpen kicsibácsi és kicsinéni gyerekeként funkcionál. Egyébként ez a család egy dióban lakik, mert hiszen nagyon kicsik, és ezt a könyvet viszont ezer millióval ajánljuk, ez egyszerűen végtelen, szuper, őrületesen bombázó. De én a Csomó Tündért is tényleg nagyon szeretem, valahol ugyanúgy ebben a szürreál-reál világ határmesdjén mozog, és nagyon jó olyasmit olvasni, amin már én is gondolkozom egy picit, nem csak a gyerekemnek kell. Úgyhogy a Csomó Tündér is nagyon jó, hát még mert, hogy ez egy olyan fajta romantikus történetek csokra, amit egyébként a meséktől ritkán kapunk meg ennyire jól kiegyensúlyozva. Úgyhogy hajrá Csomó Tündér, és persze hajrá Kicsi bácsi és Kicsi néni. Mind a kettő nagyon jó. És most, hogy két könyvet is ajánlottunk ezzel az extrával, már túl is teljesítettük a mai tervet, úgyhogy igazán senkinek egy szava sem lehet, hogyha elbúcsúzunk. Én minden esetre azt mondom, hogy sziasztok!
Jó ét! Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!